Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Ebbe a szép ételfotókkal elkészített könyvbe mindenki biztosan belelapoz, akinek köze van a témához, aztán valószínűleg sokan úgy döntenek, hogy túl nagy kihívás lenne az, amit a szerzők javasolnak, vagyis hogy házilag készült ételekkel kényeztessék a kedvenceiket. Ez a beszélgetés a könyv egyik dietetikus írójával, Vékony Blankával készült, és éppen arra szolgál, hogy kiderüljön, miért érdemes mégis kutyánk igényeire szabva kiválasztanunk a megfelelő alapanyagokat, és tudatosabban, változatosabban táplálni kedvenceinket. Szóval kezdjük azzal, hogy ez a könyv minden bizonnyal hiánypótló, az viszont nem biztos, hogy tudják a kutyatartók, hogy szükségük van rá.
Mi tényleg egy olyan könyvben gondolkodtunk, amit mi hiánypótlónak élünk meg, és azt gondolom, hogy talán, ha valaki eddig erre nem is gondolt, akkor remélhetőleg felkeltettük benne az erre vonatkozó igényt. És lehetséges, hogy nagyon sok kutyatartó nem gondolkodott még el azon, hogy kicsit alaposabban vagy mélyebben utána nézzen a táplálás mikéntjének, de bízom benne, hogy ha ezt a könyvet a kezébe veszi, akkor némiképpen megjön ehhez a kedve, illetve a tudásvágya.
Tudunk arról beszélni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a kutya étrendjével foglalkozzon a gazdia? Ez most azért is érdekes, mert nyilván, hogyha meglátja a könyvet, húha, receptkönyv, na, akkor még többet kéne napi szinten foglalkozni vele, nem jó a kutyatáp, meg a boltban beszerezhető étel, meg a maradék az ebéd után. Szóval, hogy milyen problémákat tud kiküszöbölni az, aki figyel arra, hogy hogyan eszik a kutyája?
Ez lehet, hogy úgy tűnik elsőre, mint egy ilyen úri mulatság vagy huncutság, csak ami a kutyának szól. De a könyv elejében mi törekedtünk arra, hogy ha ne adj Isten valaki mégis ugye mondjuk a tápok mellett teszi le a voksát, akkor az itt olvasható információk tekintetében is tudjon közülük jól választani. Ha mégis arra jutna, hogy ő hosszú távon főznek kedvencének, akkor ugye ebben is segít nekik a könyv, és hogy ténylegesen válaszoljak a kérdésre. Ez elég hasonló, mint a humán vonatkozásban, ezért nagyon sok mindenre diétázunk ma már, és nagyon sok mindent ugye a primár prevenció szintjén egy jól kivitelezett táplálással meg tudunk előzni. Gondolok itt olyan krónikus megbetegedésekre, amik már nem csak az embereket, hanem ugyanúgy a kedvenceinket is érintik, mint például az elhízás, rendkívül gyakori probléma, és sok esetben az elhízás talaján ugyanúgy megjelenhet mondjuk egy cukorbetegség, de hogy ne csak az elhízást említsem, nagyon gyakori a kutyák, illetve a kis háziállataink esetében is, például a vese problémák, vagy a máj problémák, vagy egy akut hasnyálmirigy gyulladás, ezzel nagyon gyakran szoktunk találkozni, és egy-egy ilyen epizódot is el lehet kerülni akkor, hogyha tudatosan figyelünk a táplálásra.
Mindennek gyógyítása, ahogyan az embernél is elég költséges, meg hát nyilván szenvedés a kutyusnak, úgyhogy már csak ezért is fontos megelőzés szempontjából, akár csak elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy előre otthon elkészített ételeket adunk neki. Viszont mennyivel kerül ez több időbe? Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel macerásabb.
Ez egy nagyon lényeges pont amúgy, hogy mennyivel macerásabb ez a dolog. Ez bennünk is felmerült, és azért pár gondolat erejéig erre ki is tértünk a könyvbe, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek időmenedzsment szempontjából is ennek a lehetőségnek. Bizonyos szempontból talán ugye a vásárlásnak a folyamata egy kicsit lassabb, mint hogyha lekapok egy jól bevált, kiválasztott szárasztápot vagy konzervet a kedvencnek, mint hogy összeválogattam az alapanyagokat. Viszont ha egyszer nekiállok, és mondjuk nagy mennyiségben elkészítek pár receptúrát, akkor ezeket ugyanúgy lefagyaszthatom, és eltehetem későbbre. Tehát lehet, hogy a kezdeti időbefektetés egy kicsit nagyobb, de ez hosszú távon meg tud térülni.
Pont a receptek előtt, csak így mondom a későbbi felhasználóknak, hogy a receptek előtti fejezet szól erről, tehát hogy még közel is van, hogy könnyű vele dolgozni, hogy látom, hogy mit ne. Vannak olyan ételek, amikről általában nem tudják a kutyás gazdák, vagy eleinte nem tudják, hogy azt nem lehet, mert nem gondolom, hogy bárkinek eszébe jut alkoholt, vagy avokádót adni a kutyának, de mondjuk csontot meg de, és itt van, hogy ezt nem kéne.
Lehet, hogy csak egyfajta információ frissítés, vagy biztonság kedvéért is érdemes végigolvasni, ez a, néha lehet, hogy itt lesz meg ez a hűha, érzése a gazdinak, hogy igen, már hallottam róla, de na, végre ez itt le van írva, és akkor ez a probléma igazából. Gondolok itt például a hagymák esetében is elég megosztó ez a kérdés, hogy igen, vagy mit ne, vagy hogyan ne, és ott sem annyira egységes igazából, hogy akkor most vörös hagymát, azt inkább ne, fokhagyma, az már megosztó, hogy esetleg lehetne. De nagyon fontos az is, hogy mekkora kutyusról beszélünk, tehát itt a mennyiségek az adott testsúly kilogramhoz mérten is óriási jelent, bírnak, és amit azt gondolom, hogy amúgy bármi furcsa, de avokádóra lehet, hogy például a gazdik annyira nem gondolnának, hogy inkább ne, mert hogy egyre népszerűbb kezd lenni, és a diók, vagy a makadámia dió, a kis csemegék, amik nekünk csemegék, ezek azért nekik kevésbé csemegék, és talán itt a csontok esetében is inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ott nagyon jól kell tudni megválasztani, hogy ugye melyiket hagyjuk meg a kutya étrendjébe alkalomattán, és melyik az, ami biztos, hogy kiűzésre kell, hogy kerüljön. Tehát talán inkább abban segít ez a fejezet, hogy egy kicsit a saját tudásunkat megerősítsük, és választ kapjunk egyes kérdésekre, mint például, hogy miért ne adjunk nyers tojást hosszú távon. Ugye, tehát ez is egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy a gazdi végig gondol logikusan, vagy tudatosan.
A kicsit romlott, lejárt ételekről nem is beszél.
Igen, vagy ugye ez a maradékoknak a kérdése, ami a régi időben egy nagyon bevált dolog volt, hogy ugye a kutyus kvázi a konyha malac szerepét töltötte be. De talán azt lehet manapság mondani, hogy ez az egyik legrosszabb praktika, hogyha kutyatáplálásról beszélünk, és ez vezet hosszú távon a leginkább valamilyen hiányzó tápanyagnak a kialakulásához.
Sokféle táblázatot talál az ember a könyv elején. Mire szolgálnak ezek a táblázatok? Tehát mi az, amit érdemes fejben tartani a kutya fajtájára, súlyára, gondolok itt, vagy akár, hogy bizonyos életszakaszokban hogyan etessük?
A javaslatom nekem az lenne, hogy talán amikor korcsoportot váltunk a kedvencünk esetében, akkor érdemes mindig egy kicsit jobban rákészülni, ráhangolódni, hogy na, akkor most ez ügyben van-e valamilyen változás. És óriási figyelemmel kell fordulni akkor is a kedvencünk felé, hogyha mondjuk addig egy egyszerű házi kedvencet, most már úgy döntünk, hogy nem csak, hogy kutyaiskolába fogunk vele járni, hanem mondjuk elkezdünk egilitizni. Vagy ő egy munkakutya, és teljesen más funkciót tölt be a hétköznapi életben, tehát teljesen más feladatokat kap, más az ő igénybevétele. Ilyenkor is ugye már csak a napi energia szükséglet kalkulálásának tekintetében is komoly változtatásokra van szükség.
Itt a jutalomfalatoknál csak azért, hogy így incsiklandóként kaprós, túrós, ropi, aztán almás tonhalas, tallér, almás sonkás muffin, töltött alma. Szóval jó dolguk lehet ezeknek a kutyusoknak.
Hát nem tudom, hogy ilyen kulisszatitkot el lehet árulni, de ezeket az ételeket ugye ténylegesen elkészítettük, már mint hogy a receptúrákat, és én bevallom őszintén, hogy utána hát jó szakember hívén a legtöbbet megkóstoltam, és tényleg fantasztikusak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy ezek a receptek, ahogy az olvasó szerintem érzékeli emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmasak lehetnének. Ugye annyi a különbség, hogy sót azt nem használunk, tehát az ízérzés egy kicsit másabb, de összességében számomra rendkívül finom volt mindegyik.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Vékony Blanka, dr. Mák Erzsébet és Balogh Lívia dietetikusok könyvét a Book kiadó jelentette meg.